Matyus Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a Civil Rádióban. Színházak születnek más formában és más körülmények között is. És nem csak kőből. Erre példa dr. Józsa Éva Árnyas Színháza. Ő évekig tanított a Soproni Egyetem Benedekelek pedagógiai karán. Nyugalmazott egyetemi tanárként a Soproni Képzősök baráti köre szívvel, lélekkel elismerést adományozott neki. Ő munkája során felelevenítette az iskolai színjátszás hazánkban közel 300 éves hagyományát, előadásokon, országos konferenciákon, kulturális rendezvényeken és szakmai napokon előadó művészként is rendszeresen fellép. Ismerteti kutatási és művészeti munkájának eredményeit országhatárokon túl is, oktatott Lendváron, Eszéken, Megyeren és Kassán át, Csíkszeredáig, valamint Szovátáig. Józsa Éva különös színházi játékot alkot. Vele beszélgetek. Hogy születik egy asszalon elhelyezhető színház?
Azért foglalkoztatott ez a kérdés, mert egyre többször találkoztam olyan véleményekkel, hogy a gyerekek sokszor a bábszínházak hangosságától, erős effektjeitől megijednek, vagy nem nagyon tudják elfogadni. És nagyon foglalkoztatott a gondolat egy olyan kis színháznak a megteremtése, ahol nem kell a nagy hangerő, nem kellenek a nagy fényeffektek, hanem lehet bensőséges, lehet olyan, mint amikor az ember régen körbeült egy asztalt, vagy a tűzhely mellett elfoglalta helyét, és leült valaki, és mesélt. Én valahogy így szeretném ezt a színházat életre kelteni, hogy olyan, mint egy tűz melletti mesélés, nem fér be sok gyerek, maximum 20-25 kisgyerekeknek 1-3 éves korig, és tartottam már előadásokat, ez úgymond csecsemőszínház, aprok színháza, itt még annyi is a 8 kisgyerek volt, 8 édesanyával.
Mit lehet a 0-3 évesig előadni? Mi köti le a figyelmet a gyerekeknek?
Nem hagyományos dramaturgiával dolgozom, hanem játszom a bábokkal, a mondókkal, a dalok, a kukucska játékok, itt vagyok, ott vagyok, lent vagyok, fönt vagyok, hullik, esik, kinyílik, becsukódik, tehát ezek a játékok, és ezeknek az egymás utánisága, tehát ilyen úgymond folyamat dramaturgiában, tehát egymás után vannak a jelenetek, nagyon lazán felfűzve.
És módosul akkor, amikor a gyerekeknek változik a figyelme, vagy az ébersége?
Hát akkor változtatni kell, én azt tudom, hogy eddig két csecsemő színházi előadásom volt, és a gyerekek tátott szája figyelték. És ez fél óra, én ennyire se számítottam. Az első 10-15 perc abban még szinte meg sem mozdultak.
Ez a 0-3 éves korig.
Aztán van 3-5 éves korú játék, ott csináltam egy ilyen kis forgószínpadot, ami eredetileg egy sajtkínáló, de én nekem nem az jutott róla eszembe, hanem a színház, a forgószínpad, és ott játszottam el, de Bajszájt Mária, aki a mesepedagógia módszerét dolgozta ki, őnek jelent meg egy könyve 1-4 éves korú gyerekeknek, gyűjtötte szemeséket, és ebbe a világ szép kisegér meséjét dolgoztam fel, ami egy kis apró bőröntből kelnek elő a színpadkép és a két kisegér. Hát ugye ebből viszont a színházat kellett csinálni, mert itt a hagyományos dramaturgia megszületett, itt már bizony itt énekelek is, mert ugye itt a lelket kellett önteni a kisegérbe. Ugye itt már előjött, hogy más az elmondott mese, és a más az eljátszott mese. És ahhoz, hogy lelket adjak a mesének, itt el kellett időznöm a kisegér alakján, hogy milyen, és meg kellett szeretetnem, és így kedvesen, humorosan. Tehát tulajdonképpen ebben a kis szobányi játéktérben azt a világot szeretném visszahozni, amit talán a 19. századi makett színházak világából eredeztethető, amikor a jobbmondú családok gyerekeinek nevelőnők játszottak. Ennek a kornak a mivességét, a kifinomultságát, az árnyaltságát, én valahogy a szépséget, a finomságot, az eleganciát szeretném visszahozni a játékba.
Milyen történetekkel?
Hát, ami már megvan, ez az úgymond csecsemőszínház, Kikopog, az a címe, a keretező játék egy verkli, meg egy tarisznya, ez tele van mondókákkal. Tele van mondókákkal. A másik, az pedig az a világ szép kisegér, ebbe játszottam el ezt a szép kis mesét, de ennek is van keretező játéka, egy bőrönd, ami a nagymama bőröndje, amivel ott van a nagymama és a nagypapa gyerekkori képe, és mindenfajta régi tárgyak, és ezekkel történik egy ilyen animációjáték, és utána ebben, de egy véletlenül megszólal egy zenedoboz, és ebből aztán kifejtődik ez a mese. Aztán lesz a sársapka kesztyűjáték, ez a téli. Itt a Zelg Zoltán három nyulának a meséjét csak kesztyűkkel és sálakkal játszom el, ez már nagyobb korosztály, mert ugye ez már kicsit groteszk, van benne csavar, és hát itt már nagyon kell figyelni arra, hogy mi, amit elmondok, a verses mesét, és mi az, ami ebből játék, úgyhogy tulajdonképpen a kesztyüket keltem életre, illetve van egy téli játék, ami az adventi ünnepkörhöz kapcsolódik, ahol megjelenik a költészet, és megjelenik a mítosz a Jézus születése árjátékban. És ami elkészült még a Béka király meséje, illetve folyamatban van, ami tulajdonképpen teljesen árjáték lesz, ez pedig az orosz mese, a Vasilisza mese, a Baba Jaga, mint boszorkány története. De ez felnőtt történet, és ez felnőtteknek, tehát úgy mesélem, mint a mesét, és ebben, amikor mesélek, mint egy tűz körül mondanám, ebbe bizonyos elemeiben beviszem a bábjáték formanyelvét és világát.
A gyerekeknek interaktív, vagy ők csak hallgatnak?
Én nem hiszek nagyon az interaktív játékokba. Egyszer egy mesterem mondta, hogy a színház élmény az belső folyamat. Nem az a jó színház, mikor gyerek bemegy a róka a bokor mögé, és akkor az előadó megkérdezi, hogy gyerekek, merre ment a róka? Bement a bokor mögé, mind láttuk. Tehát én nem vagyok híve ennek. Annak vagyok híve, hogy gyerekeket is meg kell tanulni. Ha a gyerek beszél, akkor ránézek, és szerető figyelemmel vagyok iránta. Ha én játszom, és előadok valamit, akkor azt igyekezzem a lehető legjobban csinálni, viszont azt én mondom, és akkor meg ő nézzen rám. Tehát valahogy az, hogy nem nagyon hiszek az interaktív játékokba, láttam már jót is ebből, és láttam már olyat, hogy profi előadásba befutcsolt, mert a gyerekek nem tudtak mit kezdeni ezzel a hirtelen szabadsággal, és dobálhatnak, és egyszerűen vége lett a játéknak, mert a művészek már nem tudtak vele mit kezdeni.
Nagy tapasztalatokkal rendelkezik a szanyításba. Át lehet ezt adni?
Igen, át lehet adni, és amit lehet, át is szeretném. Most például pont a napokban volt levelezőoktatás online, és mivel, hogy itt vannak a kis műhelyemben vannak ezek a bábos dolgok, úgy tanítottam, hogy mindjárt játszottam is a hallgatóknak. És mindig megkérdeztem, hogy ők milyen területen dolgoznak, mi a kérdésük felé, miben tudok segíteni, és akkor arra fókuszáltam, hogy miben tudok segíteni, és akkor arra próbáltam választ adni, de úgy, hogy bemutatót is tartottam. És ami a legjobb érzés, mert mikor csak tanítottam, akkor néha volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy igaz az a mondás, hogy aki nem tudja, tanítja. Most viszont, hogy elkezdtem aktívan készíteni és játszani, és ez hihetetlen öröm. Ez hihetetlen öröm. És ami jó érzés, így az életem szakaszára, hogy valamit ebből visszatudok. Vagyis, hát igen, talán, hogy megmarad, azt nem tudom. De hogy játszhat.
A színház neve?
Árny, kötője árnyas, színházas ez, és amiből táplálkozik, mert akkor tudtam igazából ezt talán megfogalmazni, ami számomra is elfogadható, és úgy gondolom, hogy vállalható, amikor megtaláltam a gyökereit, és én azt gondolom, ez a 19. századi családi makettszínházra épülő.
Akkor ez árnyjáték is, és bábjáték is?
Igen, tehát árnyas, mindegyik játékban szerepet kap az árnyjáték is, és ez egyrészt nagyon költői megoldás születik ezzel. Másrészt ugye a színe és a fonákja, a fény és az árnyék, a kint és bent, a lent és fönt, tehát nagyon mély üzeneteket is hordoz. Tehát a bábjátéknak igazi mélységet tud adni.
Köszönöm.